Ez a levél, amit Pál írt a Filippi belieknek, ez az örömlevele. És a legmeglepőbb az ezzel kapcsolatban, hogy Pál ezt egy börtönből írta. Rómában, egy hárizi őrizetben, egy börtönben láncok között ül. És írja ezt a levelet, ezért bámulatos, hogy a körülmények ellenére ilyen örömteli üzenet jött ki a szívéből. Azt gondolom, hogy amikor olvassuk ezt a levelet, akkor nem csak irigykedhetünk Pálra, hogy de jó neki, hogy ilyen volt az ő élete, hanem megtanulhatjuk a titkát, hogy mi ennek az örömnek a titka, és szerintem, hogyha valaki szeretne bizonyságot tenni Jézusról, nincs jobb lehetőség, hogy ajtó nyíljon a bizonyságtételre, mint sem, hogy valaki örömteli, és az emberek erre felfigyelnek. Miért vagy te ennyire más, mint mi? Jézus hív minket is ebbe az örömbe. Ő mondta a tanítványainak, hogy én az én örömömet nektek adom, és ez az öröm legyen ti bennetek, és az örömöm teljes legyen ti bennetek, mondja nekik. Hát én nagyon vágyom erre. Körülménytől független öröm az életben. A titok, amit Páltól látunk ebben a levélben, hogy ugyanaz örömöt a szívünkben érezzük, de nem a szív a forrása az örömnek. Hanem, ahogy beszéltünk már erről, az öröm forrása az a gondolkodásunk. Hogy hogyan gondolkodunk. Ezért beszél Pál ebben a levélben több mint 15-ször a gondolkodásról, az elméről. 19-szer említi az örömöt, és ez a kettő összekapcsolódik. Ahogyan gondolkodom, az kihat az érzéseimre. És Pál egy újfajta gondolkodást tanít nekünk, hogy örömteliek lehessünk. Erről már beszéltünk múltkor, csak emlékeztetlek titeket, hogy én nem tudom megváltoztatni a szívemet, azt Isten tudja. Én nem tudom megváltoztatni az érzéseimet, azt is Isten tudja. De én meg tudom változtatni a gondolkodásomat. És akkor Isten megváltoztatja a szívemet. Ha én nem változtatom meg a gondolkodásomat, Isten nem fogja megváltoztatni a szívemet. Én nem tudom megváltoztatni a szívemet, viszont meg tudom változtatni a gondolkodásomat. Ezért beszél Pál arról, hogy hogyan gondolkodjunk, mert az kihat arra, amit érzünk. És hogyha helyesen gondolkodom, élvezhetem ezt az örömet, amiről Pál beszél. Ma nem fog olyat tanítani nekünk, Pál. Itt az igéből nem kapunk olyat, amire azt mondhatnád, hogy ezt én nem tudom megcsinálni. Nem a szívnek az öröméről fog beszélni, hanem a gondolkodásmódról. És hogyha így gondolkodunk, akkor öröm lesz a szívünkben. Az öröm kulcsa, az első fejezetből láttuk, az első, amit ott láttunk a gondolkodással kapcsolatban, hogy éljünk egy céllal. Emlékeztek, Pál azt írta, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Legyen egy cél az életben, hogy az életünk Krisztusról szóljon, az életem Krisztus. És ezért a meghalás lehet nyereség. Pál apostol akkor, amikor börtönben volt, ír arról, hogy voltak egyéb munkások, akik azért szolgáltak, azért prédikáltak, hogy őt zavarba hozzák. Hogy őt féltékenyé tegyék, hogy őt rossz színben tüntessék fel. Elkezdtek szolgálni, mert, hogy irritálják Pált. Igen, a börtönben ő rosszul érezze magát emiatt. És azt írja Pál, hogy amíg Krisztust hirdetik ezek az emberek, az nekem a legjobb. Nyugodtan csinálják, bármilyen motivációval is. Amíg Krisztusról beszélnek, az nekem jó. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Nem kell, tesóm, figyelj, nem kell, hogy megtörténjen velünk az, hogy körülmények, emberek ellopják az örömünket. Nem kell, hogy így legyen. És erről beszél Pál. Itt a második fejezetben tanuljuk meg a második alapelvet, hogy legyen a gondolkodásunk alárendelt, és el fogom magyarázni, hogy mit ért itt ez alatt Pál. Az első az volt, hogy éljünk egy céllal, nekem az élet Krisztus, a második pedig, hogy alárendeljük a gondolkodásunkat. Erről beszél az ötödik vers, nézzétek meg, ez az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Szó szerint azt mondja, hogy ez a gondolkodás legyen bennetek, ami Krisztusban is megvolt. Jézus önként alávetette magát az atya tervének, és eljött, és meghalt értünk a kereszten. Önként. Alárendelte magát ennek a tervnek. Na, így kezdődik ez a fejezet. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, ha vannak ilyen dolgok, írja Pál, már pedig vannak ilyen dolgok, ezeket ismerjük, Tudjuk, hogy milyen az a szeretet, ami Jézustól jön, hogy milyen a közösség a testvérek között. Ha Jézust megtapasztaljuk, akkor figyelj, akkor tegyétek teljesi örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Hogyha Krisztus jó hozzád, ha Krisztus ott van neked, akkor Pál mondja, tedd az örömömet teljessé azáltal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanúgy gondolkodtok, ugyanarra mentek, ugyanaz a célotok. Írja a Filippi beli gyülekezetnek. De én azt gondolom, hogy ez sokkal több, mint sem csak Pál öröme, hogy annak örülnék, ha ti ilyenek lennétek. Ez Istennek az öröme. Erre vágyik az Úr. Hogy egy akarattal legyünk, egy gondolkodáson, egy céllal. Amikor otthon vagyunk a gyerekekkel, akkor nekem apaként a legnagyobb öröm talán, amikor látom, hogy a gyerekeim együtt játszanak, és szeretik egymást. Amikor úgy harmónia van közöttük, akkor lehet az, hogy a szobájuk nincs rendbetéve, teljesen szanaszét van dobálva minden, hogy szeretik egymást, akkor ez így rendben van. A szeretet sok bűnt elfedez. Ez így oké. Teljesen más a történet, amikor egymással civakodnak. De Isten még inkább, a mennyei apukánk még inkább gyönyörködik ebben. És ez az ő öröme, amikor köztünk ilyen egység van. Amikor szeretjük így egymást. És ugyanazt akarjuk, ugyanabba az irányba megyünk. Pál ezt írja a Filippi beli gyülekezetnek, hogy így gondolkodjatok, és elmondja, hogy ez hogyan valósulhat meg. Nézzétek meg a harmadik vers. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból. Erről mindig a versengés jut eszembe, amikor olvasom ezt az igeverset. Hogy így emberek egymással versenyeznek, és ez egy bizonyos szempontból frankó, hogyha ez az olimpián zajlik, de hogyha gyülekezetben zajlik, az már nem frankó. Amikor ez a lelki téren zajlik Krisztus testében, az nem jó. Az nem oké. Pedig valljuk meg, hogy jelen van. Amikor gyülekezetek, szolgálatok, személyek egymással versenyeznek. Pál mondja, hogy egy versenypályán futunk, de igazából nem egymás ellen, hanem azért, hogy elnyerjük a koszorút. Amikor a keresztény élet versengésről szól, önzőségről, akkor nem valósul meg ez, amiről Pál beszél, hogy ilyen öröm lehet bennünk. Amikor nézem a parlamentet, és ugye a parlament arra célra szolgál, hogy az ország ügyeit vigye előre, és amikor látom, hogy a pártok egymással vannak elfoglalva, vagy tépik egymást, most nem politizálunk, akkor az nekem szomorú. Az elszomorít. A parlament az nem az öröm helye. Nagyon nem. És remélem a gyülekezetünk még árnyékába se hasonlít, semmiben se hasonlít erre. Hanem Pál mondja, hogy ti legyetek olyanok, akikben nincs önzés, nincs hiú dicsőségvágy, hanem együtt munkálkodtok, és mentek előre. Van egy illusztráció az evangéliumokból erre. Jézus elment a Betesda tóhoz, emlékeztek? És ott volt egy csomó ember a Betesda tó mellett egymással versengve. Miről szólt ez, emlékeztek? Abba hittek, hogyha leszáll egy angyal, fölkavarja a vizet, aki először belép a tóba, az meggyógyul. És ott vártak heteket, hónapokat, éveket, valaki évtizedeket arra várt, hogy ő lehessen az első, hogy lelkileg legyőzze a többit, hogy beugorhasson a vízben mindenki más előtt. Jézus oda sétált egy emberhez, aki 38 éve volt ott. Ki az, aki 38 éve már megtért? Vagy több? Nem sokan közülük, ő 38 éve ott várt arra, hogy ez megtörténhessen, ebben a lelki versengésben élt. Jézus oda ment hozzá, és ennyit szólt. Szeretnél meggyógyulni? Ja, az nem úgy megy. Hát nincs senki, aki oda vigyen a tóhoz, hogyha valaki jobban jár, mint én lábam béna, megelőz engem, ez nem lehetséges. És Jézus annyit mondott neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat, aztán gyerünk haza. És az ember aznap meggyógyult. A versengés az nem vicc, egy centit se előrébb. Amikor Jézus odament, egy szavával rendbe tette a dolgokat. Pál azt mondja, hogy a célunk, hogy ne versengjünk, ne hiú dicsőségvágy legyen bennünk, önzés, hanem azt mondja, hogy alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Ez a kulcs. hogy a testvéredet különleg tartod magadnál. Az öröm bennem, erről beszél Pál, az öröm bennem arról, attól függ, hogy hogyan gondolok másokra, hogy hogyan nézek másokra. Ne versengjetek, ne legyen bennetek önzés, mondja Pál, hanem tartsd a másikat különnek magadnál. Minden ember, aki itt van most, nézz körül, ül valaki előtted, ül valaki melletted, fölötted, alattad. Ezek az emberek, akiket itt látsz, tarthatod őket különnek magadnál. Vagy tarthatod magadnál kevesebbnek. Ez egy gondolkodásmód, amit Pál azt mondja, hogy a jobbik az, hogy a másikat különnek tartod magadnál. Valljuk meg, hogyha megismerjük egymást, belelátunk egymás életébe, akkor találhatunk olyan területet, ahol a másik jobb nálunk. Van olyan terület az életben, ahol a másik, ha megismerjük, kiderül, hogy jobb nálunk. És én tarthatom őt különnek. Tarthatom őt jobbnak tőlem. Én tudom, hogy ezen dolgozni kell. Ez egy, nem egy ilyen magától jön csípőből, mert az emberi tendencia az pont az ellenkezője, hogy hibát keresünk a másikban, mert meg lenézzük. Mert ha a másikat bénámnak találjuk, mint magunkat, akkor mi egyből jobban tudjuk érezni magunkat. Nem? Itt mindenki béna, csak én vagyok a frankó. Ez is egyfajta gondolkodás, de ez nem vezet sehová. Pál azt mondja, hogy tartsd a másikat különnek magadnál, jobbnak tőled. És ne legyél önző. De gondold végig, hogyha te a testvéredet különnek tartod magadnál, akkor átfordul a kapcsolat, és azt mondod, hogy milyen jó ezt az embert ismerni. Én annyira örülök, hogy őt megismerhetem, hogy vele lehetek. Olyan öröm nekem, hogy te itt vagy. Ha én különleg tartalak téged, akkor nekem áldás a te jelenléted. Ha egy olyan gyülekezet vagyunk, ahol én úgy gondolkodom, hogy te külön vagy, mint én, és te úgy gondolkodsz, hogy Tamás, te külön vagy, mint én, akkor mind a ketten felnézünk a másikra, akkor senki nincs lenézve ezen a helyen. Micsoda hely az. Pedig Isten országa ilyen. Jézus, aki a királyok királya és uraknak ura, ő nem tekintette felsőbbrendűnek magát, hanem eljött és szolgai formát vett fel, és szolgált minket. A saját szükségleteit félretette, és az én ügyemet fontosnak tartotta. Ó, Uram, köszönöm, hogy így tetted. Ezen dolgozni kell. Vége lesz a szünetnek, visszamész a munkahelyedre, az iskolába, hogy hazamész gyüli után a szomszédaid közé, családodba, és elkezdheted gyakorolni. Tartsd az embereket különnek magadnál. Ha ez a gondolkodás kifejlődik bennem, ez egy kincs. Az eredmény az öröm. Az én tendenciám az, hogy hibát keressek. Pál azt mondja, hogy tartsátok egymást különnek magatoknál. Én tudom, hogy ez nehéz, ez egy nagy kihívás. Ez nem olyan, hogy most lejegyzeteled, és akkor holnaptól így élsz. Ebben függnünk kell Jézustól. Nekem szükségem a Jézusra. Viszont meg tudom változtatni a gondolkodásomat. Meg tudom változtatni a gondolkodásomat. Én tudom azt mondani, hogy én arra az emberem máshogy akarok nézni. Máshogy szeretnék ránézni. Különleg tartom őt magamnál. Nekünk két gyermekünk, amikor két gyermekünk volt otthon, Márkó meg Dani, akkor úgy a lakásunkat még kb. Úgy rendbe tudtuk tartani. Két gyerek, úgy ketten voltunk mögöttük, mindig pakoltuk vissza a dolgokat, amit csináltak. Ugye most már három van, és ők teljes egységben, egy akarattal, egy lélekkel, ugyanazt akarva rendetlenséget csinálnak, és ebből látjuk, hogy micsoda erő van az egységben. Ez a három gyerek, így már nem tudjuk rendbe tartani a házat. Ilyenkor szoktuk mondani Sárival, hogy hát többen ellenünk, mint velünk, szedjük össze magunkat. akár kevés, akár sok által szerezett új szabadulást, csináljunk valamit. És Isten hív minket ebbe az egységbe. Ki az a személy itt a gyülekezetből, akire lenézel? És nem kell megnevezni, légy szíves. De ha van ilyen, változtass a gondolkodáson. Változtass meg a gondolkodásodat. Van-e ilyen ember körülötted, akire így lenézel? Mert ez az ember lesz folyamatosan az a személy, aki ellopja az örömödet, ha így nézel rá. De abban a pillanatban, amikor fölemeled az embereket, akkor ők lesznek az örömöid forrása. Olyan jó, hogy ő itt van. Úgy örülök neki. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másét is. Az szokott minket megtéveszteni, az szokott engem megtéveszteni, hogy úgy gondolom, hogy akkor leszek örömteli ember, ha az történik, amit én szeretnék. Azt gondolom, hogy az örömöm az énből fakad. Ha minden rendben van körülöttem, ha minden úgy alakul, hogy én szeretném, akkor örömteli ember leszek. Voltak ilyen időszakok, nagyon rövid ideig tartott, és nem voltam örömteli benne. Az öröm az nem az énből fakad, hanem ahogy Pál mondja, akkor leszek örömteli ember, ha Jézus van az első helyen, nekem az élet Krisztus, és mások előttem. Jézus az első, mások előttem, és én utána jövök. Akkor leszek örömteli. Észrevetted már, hogy amikor elkezdesz magadon gondolkodni, akkor mennyire elfogy az öröm az életedből? Hogy én magam vagyok a legnagyobb ellenségem. És amire tanít itt az ige engem, hogy ne az énnel foglalkozzak, hanem szabaduljak meg tőle. Ne gondolkozzak ezen, hogy milyen vagyok, hogy nézek ki, mire vágyom, mit szeretnék. Ne ezzel foglalkozzam. Hanem nézzem meg, hogy mi az, ami másnak használ. Mi az, amire másnak szüksége van? Ha vannak emberek, akik depressziósak, szét vannak hullva, azoknak gyakran tanácsoljuk itt a gyülekezetben, hogy kezdjenek el szolgálni. Kezdjenek el mások ügyeivel foglalkozni. Jöjjenek el velünk szátokra. Menjünk el együtt a szegényekhez. Látogassál meg valakit, aki beteg. Kezdj el minden más csinálni, csak ne otthon ülj és foglalkozz magaddal. Mert akkor beleesel ebbe az önsajnálatba, a saját csapdádba. És abban nincs öröm. Én nem szeretnék magammal együtt lenni. Én rossz társaság vagyok magamnak. Én másokkal szeretnék foglalkozni. Ez a bibliai modell itt. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másét is. Jézus elől, mindenki más előttem, és én csak utána. Olyan áldott pillanat az, testvérem, amikor leveszed a szemed magadról. Amikor ez a csoda megtörténik otthon, ez a csoda megtörténik a lelki életünkben, hogy levesszük a szemünket magunkról. És nem ezen kezdünk már foglalkozni, hogy mit szeretnék én, hogy szeretném, hogy elsüljenek a dolgok, hanem megyünk előre, és a szemünk nem magunkon van. Vannak olyan helyzetek, amikor másban ellenséget látunk. De figyelj rám, hogyha tudnád annak az embernek az életét, hogy miről szól, hogy hol tart, hogy miért gyötrődik, hidd el nekem, ha megismernéd az ő életének a történetét, akkor még ha ő is a te legnagyobb ellenséged, legalábbis azt látod benne, én hiszem, hogy ez az ellenségeskedés, ez egyszerűen csak elmúlna. Ha belelátnál az életébe, hogy miért olyan, amilyen, miért gyötrődik, miért szenved, elmúlna ez a ellenségeskedés. Én legtöbbször a saját önzőségemmel és emberi természetemmel az autóvezetés közben találkozom, akkor valaki bevág elém, mint a vulkán, marha, és egyéb kifejezések, mindent tudok mondani, és följön bennem egy düh, hogy hogy mer ilyet csinálni? Ha valaki betolat elém az úton, és majdnem egymásba megyünk, biztosan nézett a visszapillantó tükörbe. Úgy tudok dolgokat úgy indítani. Mindegy, ti is tudjátok. Pedig ha tudnám, hogy miért teszi az az ember, ha tudnám, hogy miért viselkedik így, Tamás, ha tudnád, lehet annak az embernek éppen most volt egy vitája a feleségével. Lehet, hogy volt éppen egy konfliktusuk otthon. Összeveszett a társával, azért jön így, és tele van frusztrációval, feszültséggel, munkahelyi dolgok. Tamás, ne haragudj rá, ne legyél dühös. Engedd el. Meg vagyok győződve arról, hogy amikor én ellenséges vagyok valakivel, akkor szimplán nem tudom, nem vettem a fáradtságot arra, hogy megtudjam, hogy mi zajlik a másik emberben. Hogy miért olyan, amilyen. Senki sem a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másét is. Jézus ennek a legnagyobb példája. Ezért mondja Pál a következő mondatban, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Jézus eljött, őt gyalázták, őt leköpték, őt megverték, őt keresztre szegezték, és emlékeztek, mit mondott a mi hősünk? Azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Na, ez a példa. Ez a cél. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Az a gondolkodás. Pál újra és újra a gondolkodásról beszél. Ez az ige része, amihez most értünk, ez Szentföld. Egyik legnagyszerűbb ige rész az Új Szövetségben. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Jézus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Jézus Isten. Ezt tanítja a Biblia. Ezt mondta Jézus is. Én és az Atya egyek vagyunk. Aki rám néz, mondta Jézus, az látja az Atyát. Jézus Isten. És azt mondja itt Pál róla, hogy nem tekintette zsákmánynak. Nem tekintette rablásnak. Hogy ő egyenlő Istennel. Amikor Jézus azt mondta, hogy ő Isten, akkor nem vette el semmi dicsőséget Istentől. Ő jogosan mondta ezt, ő Isten. Ő egyenlő az Atyával. Ez nagyon fontos. Amikor a gyerekeinket tanítjuk az igéből, akkor itt mindig megakadunk, hogy van az Atya, Fiú, Szentlélek, három személyben egy Isten, és akkor ők ezt így nem értik. Mondom, hogy én sem, nem tudom neked elmagyarázni, de ezt elfogadom, ez így van, az ige tanítja ezt. Az Atya is Isten, a Fiú is Isten, a Szentlélek is Isten, és hárman egy személy, vagy három személy egy Isten. És azt mondja János, az ő evangéliumát így kezdi, hogy kezdetben volt az ige, Jézus, kezdetben volt az ige Istennél volt, és kezdetben volt, inkább odalapozok, és Isten volt az ige. Én amikor fejből akarom mondani, ciki. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Majd a 14. vers, és az ige testé lett, és köztünk lakott. Köztünk sátorozott. A Szent Háromságban Jézus egyenlő volt Istennel. Egyenlő az Atyával, egyenlő a Szentlélekkel. És úgy döntött, hogy ő eljön, hogy testé lesz, hogy közöttünk lakik. És a mennyben nem volt szavazás erről. Na, hogy ki megy közülünk, ki szavaz arra, hogy Jézus megy, kezed föl. Atya azt mondja, szerintem Jézus menjen, a Szentlélek, szerintem Jézus menjen. 2-1, Jézus indulj. Nem volt ilyen, hanem Jézus önként jött, önként indult. Alárendelte magát az Atya akaratának. És itt jön be, amiről beszélünk. Önként azt mondta, hogy én elindulok, Atyám, mert te ezt szeretnéd. Ez volt a terv. Ez volt a megváltás terve. Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Jézus elindult, megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Miért beszél erről itt Pál? Ugye arról beszélünk, hogy mi az öröm forrása, hogy hogyan viselkedjünk egymással. Jézus, aki Isten, azt mondja itt az igeről, hogy megüresítette önmagát, emberré lett, fölvett egy szolgai formát, és itt lakott közöttünk. És Pál azt mondja, hogy ez az. Ez a mód, ahogy kell élni. Jézus ragaszkodhatott volna a jogaihoz, de nem tette. Hanem azt mondta, hogy én elvégzem azt, amit Isten, az Atya kitalált. Eljövök, és a véremet adom ez az emberekért, Gémes Tamás bűneiért. Pedig sok van. Önként. Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus úgy döntött, hogy alárendeli magát. Ez az alárendelt gondolkodásnak a példája. És azt mondja Pál, hogy legyen bennünk is ez a gondolkodás. Ez teljesen másról szól, mint követelőzni. Nekem ehhez jogom van. Ragaszkodni a saját terveimhez, ragaszkodni a saját útjaimhoz. Jézus szabadon alárendelte magát. És azt mondja itt az ige, ez egy nagyon fontos kifejezés, hogy megüresítette önmagát. Ez a kanózis szó, görögül. Megüresítette önmagát. Miről szól ez? Miből üresítette meg magát? Isteni természetéből nem. Jézus Isten, és nem leadott valamit, hogy emberré legyen, hanem felvette az emberi természetet. Itt a földön ő egyszerre volt teljesen Isten, és egyszerre volt teljesen ember. De Tamás, akkor miből üresítette meg magát? Jézus megüresítette magát az isteni erejéből. Az isteni hatalmából. És ugyanolyan ember lett, mint te vagy én. Pontosan ugyanolyan ember lett, mint te vagy én. Miért olyan fontos ez, Tamás? Elmondom miért. Én nagyon sokáig úgy gondoltam Jézusra, amikor olvastam az evangéliumban a történeteket, hogy Jézus vízen járt. Nagy ügy. Hát ő Jézus. Neki könnyű. Vagy amikor Jézus a pusztában járt, és a sátán megkísértette őt, és itt Jézus ellenállt. Hát mi ebben a nagy ügy? Hát ő Jézus. Hát neki ez könnyű. Miért olyan nagy szám ez? És nem értettem. De amikor rájöttem, olvastam ezt, hogy ő megüresítette magát, olyan ember lett, mint én, na onnantól kezdve már máshogy hangzanak ezek a történetek. Neki ugyanúgy imádkoznia kellett erőért, mint nekem. A Szentléleknek ugyanúgy be kellett őt töltenie, hogy szolgálasson, mint engem. Neki ugyanúgy keresnie kellett az Atya akaratát, hogy mit szeretnél, Uram, mai nappal, mint nekem. Ugyanolyan ember lett, ugyanolyan kapcsolatba helyezte magát, amiben én lehetek az Atyával. Azt mondta Jézus János 5.19, hogy én magamtól nem tehetek semmit. Csak ha az Atya mutatja, mondja nekem. Ez, amikor erre rájön valaki, amikor ezt megértjük, ez megváltoztatja a módját annak, ahogy olvassuk az evangéliumokat. Olvassuk, hogy Jézus megetette az 5000 embert. Jézus bámulatos, hogy csináltad? Amikor kihívta Lázárt a sírból. Bámulatos. És tudjátok mit? Ez rávezet engem arra, ez a Filippi 2. Rájövök, hogy én is lehetek ebben a kapcsolatban Istennel, mint Jézus. Ha ő tényleg ugyanolyan, mint én, akkor ezeket én is megtehetem. Jézus mondta, hogy amikor eljön hozzátok a pártfogó, emlékeztek, mit mondott? Nagyobb dolgokat fogtok tenni, mint amit én tettem. Én is imádkozhatok ilyen dolgokért. Én is lehetek ilyen kapcsolatban Istennel. Engem is használni akar Isten ezzel az erővel? Igen. Ha valaki megérti ezt, akkor már nem fog ugyanúgy nézni Jézusra utána. Nem azt mondja, hát könnyű neki, mert ő Jézus. Azt fogja mondani, hogy én is vágyom erre a kapcsolatra Istennel. Ezt én is meg akarom élni. Figyeld meg, nézd meg Jézus történetét az evangéliumokból. Nem tett semmi csodát addig, míg be nem merítkezett a Jordánban. Miről szólt ez a bemerítkezés? Hogy át nem adta magát annak a tervnek, amiért eljött. Hogy én meghalok önmagam számára. Erről szól a bemerítkezés. Hogy az én régi életem elmúlt, és íme új lett. Én érted élek, Istenem. Nem tett addig csodát, míg a Szentlélek el nem jött rá és be nem töltötte. Persze a Szentlélek benne volt, de be kellett, hogy töltse a Szentlélek. És utána Jézus elkezdett szolgálni. Ha kéred a Szent Lelket, Isten megadja. Ha kéred az ő erejét, Isten megmutatja az erejét a te életedben. Ugyanazt. Mondta valaki nekem egyszer, hogy mi abban nagy szám, hogy Jézus eljött, és szenvedett néhány órát a kereszten. És utána feltámadt, és visszaült a mennybe. Ugye ez nem nagy szám, hát ő Isten. Azt mondja az ige, hogy Jézus már feláldoztatott a világ teremtése előtt. Én ezt nem értem. Nem tudom, ez pontosan hogy működik, de ebből értem azt, hogy az a szenvedés, ami Jézus átment, az az áldozat, amit ő hozott, az sokkal több volt, mint csak az a küzdelem, amit itt a földi élete során látok. Ő már a világ teremtése előtt feláldoztatott. Sőt, azt mondja János a Jelenések könyvében, amikor meglátta Jézust a trón mellett, azt mondta, hogy mint a bárány, akit levágtak. És az a görög kifejezés úgy szól, mint akit éppen akkor vágtak le. Amikor a mennyben leszünk, akkor le fog esni az állunk, meg fogunk döbbenni, és az arcunkra borulunk. Ahogy mondja a Jelenések könyv, hogy levetjük a koronánkat, oda tesszük Jézus elé. Akkor meglátjuk a bárányt, hogy minden dicsőség az övé, minden hatalom, minden tisztesség, amit ő tett, az bámulatos. Azt mondja itt Pál, hogy megüresítette önmagát, és szolgai formát vett fel. Istent szolgálod? Szeretünk magunkra úgy gondolni, hogy mi, hát igen, én szeretem Jézust, és őt szolgálom. Akkor derül ki, hogy mi valóban szolgák vagyunk-e, amikor úgy bánnak velünk. Akkor derül ki, hogy mennyire vagyunk szolgák. Amikor szolgaként bánnak velünk, rabszolgaként. Ó, hát de hát én Istent szolgálom. De megbántódunk, amikor valaki szolgaként kezel minket. Jézus megüresítette önmagát, és szolgai formát vett fel. Én abból láthatom, hogy mennyire vagyok szolga, hogy mennyire engedem, hogy úgy bánjanak velem. Milyen egy szolga? A szolgákat nem tüntetik ki. A szolgáknak nem tapsolnak. Ügyes voltál. A szolgáknak nem köszönik meg, amit csinálnak. A szolgáknak nem jár különleges figyelem. Egy szolga akkor csinálja a dolgát jól, ha mindent elvégez, amit rád bíztak, és nem lehet őt észrevenni. Jézus szolgai formát vett fel. Szolgált minket. És azért beszél erről itt Pál, mert azt mondja, hogy ez az út az örömhez. Amikor én másokat különnek tartok magamnál, és szolgálom őket. Nem mindenki engem szolgáljon, hanem én szolgálok másokat. Volt már úgy, hogy úgy jöttem gyűlibe, hogy el voltam csüggedve, el voltam fáradva. És aznap én hirdettem az igét, mert uram, mit adhatnék? Hát én is oly nagy szükségbe vagyok. És mikor szolgáltam az igével, amit Isten rám bízott, úgy éreztem, mint akit betöltöttek erővel. Tudom, hogy vágytok ti is arra, hogy örömteliek legyetek. Ki ne vágynak közülünk. De ez a mód ahhoz. Ez az út abba az örömbe. Akkor leveszem a szemem magamról, és elkezdem szolgálni embereket körülöttem. Különnek tartva őket magamnál. Tamás, ez nem hangzik túl jól. Én még fiatal vagyok. Előttem az élet. Minek tegyem le az életemet? Minek foglalkozom másokkal? Hát nekem kell karriert építenem, nekem kell előre mennem, intézni a dolgaimat, minden jobb pozíciókba jutni az életben. Miért kövessem ezt a példát? Miért ez a járható út? Figyelj ide, 9. vers. Ezért, itt a válasz, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Péter ezt úgy fogalmazta meg, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, és felmagasztalt titeket a megfelelő időben. Jézus megalázta magát, szolgai formát vett fel, és ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, aminél nincs nagyobb név ezen a világon. Hogy az ő nevére minden, minden tért meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Melyiket szeretnénk? Itt van Jézus példája. Félretette a jogait. Ez nekem jogom van. Félretette, szolgai formát vett fel, és Isten ezért fölemelte. Tökéletesen helytállt ebben, és Isten minden másnál följebb emelte őt. Melyiket szeretnéd, hogy Isten fölemeljen? Vagy te szeretnéd magadat fölemelni, de azt mondja az ige, akkor megaláztatsz. Ez jó példa nekem. Jézus nevére minden térd meghajol. Tamás, ez azt jelenti, hogy végül mindenki meg fog térni. Na úgy hangzik, nem, hogy Jézus nevére majd minden térd meghajol. Nem, ez nem ezt jelenti. Aki a halálnak ezen az oldalán teszi ezt meg, üdvözül. De lesz majd, aki ezt későn teszi meg. Azt mondja az ige, hogy egykor majd mindenki látja az Urat, és felismeri, hogy ő az, akinek mondta magát, és nem tehetnek mást, mint térdet hajtanak előtte. De akkor már késő. Jönnek majd Jézushoz, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben, és Jézus mondja, hogy távozzatok tőlem. Nekünk, testvéreim, nekünk itt van a lehetőségünk. És azért jöttetek, mert tudjátok, hogy ő az Úr, ő a Király, és fejet hajtunk előtte, térdet hajtunk előtte, és magasztaljuk őt. És akkor biztos helyed van a mennyben. Így folytatja Pál, ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Ó, két hatalmas igevers. Úgy szeretem ezt a két verset. Nem megyünk tovább, ne jegyetek meg. Ez a két vers viszont mindenki leizzadta. Jó ég, fejezet végig, Tamás átvesz. Ez viszont erről beszélnünk kell, ami ebben a két versben van. Az alárendelt gondolkodásról beszélünk. Hogy tarts másokat különnek. És felmutatja nekünk Pál Jézus, mint legfőbb példát. De itt a másik oldal, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Ahó, ez mit jelent? Nem azt mondja Pál, hogy munkálkodjatok az üdvösségeteken. Dolgozzatok rajta, hogy kész legyen. Hanem munkáljátok üdvösségeteket, ami már a tiétek. Menjetek el az edzőterembe, és erősítsétek. Gyakoroljátok. Növekedjetek benne. Félelemmel és rettegéssel. Ezt komolyan kéne vennünk. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Olyan sokszor kérdezik tőlem, Tamás, mit tegyek az életemmel? Mihez kezdjek? Mit csináljak? Szolgáljak? Vagy merre menjek? Én nem szeretek erre a kérdésre válaszolni. Ugyanezeket kérdezem én is Istentől. Mit csináljak? Mit tegyek? És meg szoktam kérdezni tőlük, hogy szereted Jézust? Persze. És mit szeretném? Mi van a szívedben? Hogy ezt meg ezt tegyem. Akkor tedd. Tegyed. Azt mondja ez az igevers, hogy Isten az, aki munkálja bennünk az akarást, és a cselekvést is. Neki tetsző módon. Isten az ő vágyait beleírja a szívünkbe. Mit szeretnél tenni? Mi a vágy a szívedben? írt ő oda. Jeremiás írja azt, hogy Jeremiás szólt így, hogy most már Isten nem kőtáblára írja a törvényt, hanem a szívünkbe írja az ő akaratát. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit, mondja a Zsoltáros. Mit ír Isten a szívedbe? Ha az Úrral jársz, benne gyönyörködsz, akkor egy csomó mindent fölír Isten a szívedbe, hogy mit tegyél. Itt jön be ez a képbe, hogy félelemmel és rettegéssel. Figyelj rám! Ott van az a történet a Bibliában, hogy Péter a vízen járt. Emlékeztek, Jézus oda sétált a hajóhoz, Péter kiszállt a hajóból, és oda ment Jézushoz. És mondhatta volna Péter, hogy hé fiúk, gyertek ki a hajóból, csináljátok azt, amit én. Ki kell lépni a hajóból, hitben kell járni, és menni fog, gyakorold a hitet. Csak hit kell hozzá. Én már hallottam ilyen tanítást erről. Hát nem igazán stimmel. Péter nem azért tudott vízen járni, mert oly nagy hite volt. Nem ezért. Olvasd figyelmesebben azt a történetet. Azért tudott Péter aznap vízen járni, mert Jézus mondta neki, hogy Péter, gyere ide. Ezért tudott Péter vízen járni. És nem azt mondta Jézus, hogy Jakab, János, Tamás, Alfeus fia, na, valamelyikötök akar ma vízen járni? Hanem azt mondta, hogy Péter. Konkrétan szólt Péterhez, gyere. És Péter ezért tudott vízen járni. A többiek nem. Volt már úgy veled, hogy olvastál egy könyvet, egy nagyszerű keresztény szerzőtől, és olvasod a történetét, és utána azt mondod, ho-ho, hát nekem is így kéne élnem. Ez az ember eladott mindent, elment a világ másik pontjára, misszionárius lett, és ezrek tértek meg általa. És ahogy olvasod a könyvet, az a benyomásod, hogy neked is ezt kéne csinálni, hiszen annyira erőteljesen érvele mellett. Aztán elolvasod a könyvet, veszel egy másik könyvet, és ő azt mondja, hogy ne menj sehová, ott vagy abban a közösségben, ahova Isten helyezett. Kezdj el szolgálni ott, ahol éppen vagy. És össze vagy zavarodva, hogy akkor melyiket kéne csinálni? Mind a kettő Jézus életével példáz, hogy Jézus elhagyta a mennyet, és eljött szolgálni egy idegen helyen. Na, fú, tényleg. A másik azt mondja, hogy Jézus ott volt a saját családjában, a közösségében, és Izrael földjén szolgált. Tényleg. De akkor melyiket? Mit kéne csinálnom? Ha nem érted ezt az igeverset, amit itt Pál ír, hogy Isten az ő akaratát beleírja a szívünkbe, akkor mindig össze leszel zavarodva. Ja, azt kéne csinálnom, mint ő. Ja nem, azt kéne csinálnom, mint ő. És állandóan ilyen bűntudatban élünk, vagy ilyen vívódásban. Mit kéne kezdenem magammal? Vízen kéne járnunk? Nem feltétlenül. Csak ha Jézus azt mondja, hogy csináljuk, akkor viszont igen. Furcsa nekem, hogyha valaki így prédikál, saját életét rám nyomja. Hogy nekem is ezt mondta Isten, csinál te is ezt. Pál azt mondja, hogy munkáljátok ki az üdvösségeteket. Mindenki a magáét. Nem a másét. Mindenki a magáét. Annak megfelelően, hogy Isten mit ír a te szívedbe. Milyen vágyakat ír föl a te szívedbe. Az én utam Jézussal különbözik a tiédtől. Isten nekem saját, az én életemre szabott terveket és vágyakat ír a szívembe. Ugyanúgy a tiédbe is, amit neked szán. Ha valaki mást a vízen járásra tanít Jézus, nagyszerű. Nekem más szánt. De ne mondja nekem valaki, hogy nekem is vízen kell járnom. Csak akkor megyek, ha Jézus mondja, ahogy Péternek is. Testvérem, mik azok a dolgok, amit ír Isten a szívedbe? Azt tedd meg. Azt cselekedd meg. Mit tegyek, Tamás? Mit ír Isten a szívedbe? Én úgy örülök neki, hogy különböző dolgokat cselekszik Isten. Bennetek. Bennem. Mert látom Isten tervét különböző módon kialakulni. Egy ember életében, mint az enyémben. Honnan tudhatom, hogy mi az ő terve velem, hogy mit kell csinálnom? Engedd, hogy munkálja a szívedben az ő vágyait. Gyönyörködj Krisztusban, és megadja a szíved vágyait. Nekem olyan felszabadító az, hogy azt kell csak csinálnom, amit Isten nekem szánt. És ez olyan örömteli dolog, amikor ebbe lehetek. Ha nem így gondolkozol, meg fogsz bolondulni, komolyan. Az egyik könyv erre húz, a másik könyv arra húz. Mit csináljak? Mit munkál Isten a te életedben? Volt egy srác, egy 17 éves fiú, aki álmokat látott. Látott kévéket, amik leborultak előtte. Látott csillagokat, amik leborultak előtte, a nap és a hold. József, a 17 éves József, akinek a történetét olvassuk a Bibliában, hatalmas álmokat látott. És utána elmondta a szüleinek, meg a testvéreinek, ők már nem örültek annyira, mert az álom arról szólt, hogy Isten föléjük emeli majd Józsefet. Az álom megvalósult. Az álom megtörtént. De azt tudnod kell, hogy József járt előtte börtönben, volt egy kútban, volt rabszolga, volt hamisan vádolva, volt nemi erőszakért lecsukva. Egy elég sok minden történt, amit nem követett el. Elég sok minden történt az ő életében, mielőtt ez az álom megvalósult. De megvalósult. Isten vágyakat ír a szívünkbe. Az ő terveit beleírja a szívünkbe. Lehet, hogy úgy vagy ott, hogy Tamás, nekem Isten mutatta ezt, de olyan távol érzem, nem látom megvalósulni. Amit Isten vágyként beleír a szívünkbe, azt véghez viszi. De az út lehet, hogy hosszú. Lehet, hogy neked is lesz majd olyan helyzeteid, mint Józsefnek. Mert József életében Isten munkálkodott. Minden időszakában. Az élete végén ott állt a fáraó mellett, mint második ember. De ahhoz, hogy ott állhasson, megjárta a rabszolgasort, megjárta a börtönt. És sok nehézséget. És lehet, hogy te is itt tartasz most, hogy Isten adott egy vágyat a szívedbe, adott neked egy álmot, de nem látod kiteljesedni, nem látod megvalósulni. Isten munkálkodik. Azt mondja itt az ige, hogy ő írja be a cselekvést, vagy ő írja be a vágyat a szívünkbe, és ő adja meg a cselekvést, ő teszi azt megtörténté. Én emlékszem, amikor 10 éves voltam, 18-19-20, vajtán voltam, és ilyen korban a fiatalok meg vannak bolondulva, ugye, hogy itt van az idő megházasodni, ugye, hogy nekem már egy feleség kell. És amikor ezt én próbáltam elintézni, emlékszem, hogy mennyire nyögvenyelősen ment. Állandóan harc volt. Volt egy lány, akinek tetszettem én, volt egy lány, aki tetszett nekem, és sehol nem haladt az egész. Olyan volt, mint egy rémálom, egy ilyen tévésorozat, komolyan. 3 évig tartott, és bántottuk egymást benne. És a végén már oly tisztán látom, hogy ez nem Isten, miért vagyok én ebben, ez így nem jó. És a végén már azt mondom, hogy Uram, legyen ennek vége, és Uram, hadd zárjuk le, én nem próbálom már magam, ez fárasztó, ez így nem jó. És emlékszem, amikor így elengedtem, és Isten kivette a szívemből, 3 év után. Lezárta a szívemet. És pár hónappal később találkoztam Sárival, és úgy engedte a kapcsolatunkat előre haladni, mint a kés a vajban. Nem volt küzdelem, nem volt benne ez az izzadás, ez a szétesés, hanem Isten vitte előre az ügyet, mert ez az ő ügye volt végre. Ő tette a szívembe a vágyat, és ő cselekedte meg. Annyira csodálatos az, amikor Isten így viszi az ügyeinket előre. Amikor Isten vágyai megvalósulnak az életünkben, az ő tetszésére, hogy itt írja Pál. Nem tudom, hogy mi az, amit szorongatsz. Lehet, hogy tényleg egy párkapcsolat, amin te úgy küzdesz, birkózol egyesekkel, nyomod előre, hogy menjen. Engedd el! Ha Isten ügye, viszi előre. Ha nem, akkor hiába fáradsz rajta. Gyönyörködj az Úrban. Ő megadja a szíved kéréseit, és viszi az ügyeidet előre. Járj az Úrral, szeresd az Urat, tarts másokat különnek magadnál, és egy örömteli állapotban megtapasztalod Isten munkáját az életedben. Ez annyira felszabadító, hogy ez ilyen egyszerű. Azok az emberek, akik nagy utat futottak be az Úrral, hatalmas dolgokat cselekedett Jézus az életükben, nem úgy tesznek bizonságot az életük végén, hogy látjátok, mi mindent elvégeztem. Pál apostol azt mondta, hogy Krisztus kegyelme munkálkodik az én életemben. Több minden történt, mint minnyájatokkal, de ez mind Isten munkája volt. Ó, ha látnánk, hogy Isten mit tervezett. Nem hinnénk el. Van egy terv az életedre. Isten rád szabta. És amikor az megvalósul, akkor ebben ő gyönyörködik. Fedezd fel, hogy mi a tiéd. Nem valaki másé, hogy mi a tiéd. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Akar tudni, hogy mi ez. Mi az a vágy, amit Isten a szívedbe tett. Lehet, hogy időbe fog telni. Nem holnap fogod látni a megvalósulást. De Jézus példája az volt, hogy az ő maga ügyeit elengedte, és azt mondta, hogy szolgálok. Leteszem az életem sokakért. És Isten őt fölemelte. Én erre vágyom. Nagyon sokat küzdök az önzőségemmel, mióta gyerekeim vannak, ez fokozott módon kijött. Viszont Isten munkálkodik. Ne az én életemet kövessétek. Az én életutamat. Hanem, amit Isten nektek szán. Mennyi atyán, köszönjük, hogy életünk egy örömteli életet. Uram, és megvalljuk, hogy sokszor nem vagyunk örömteliek, de köszönjük, hogy pont ezért tanítasz erre minket, hogy hogyan gondolkodjunk, hogy milyen legyen a gondolkodásunk. Hogy gondolkozzunk egyszerűen, egy céllal, gondolkozzunk alázatosan, alárendelve magunkat dolgoknak, másoknak, a te terveidnek. És Uram, erre tanítasz, hogy ebben van az öröm. Amikor megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, és konkrétan, Uram, kérlek, mutass rá a területekre az életünkben, most, itt a testvéreimében, az enyémben, ahol meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat. Mert jelen állapotban az körülmények, a személyek ellopják az örömünket. És Uram, mi szeretnénk egy olyan örömöt, ami te benned volt. Ahogy mentél a kereszt felé, azt írja a zsidók levele, hogy te nem tekintettél erre a gyötrődésre, hanem a te előtted lévő örömre tekintettél. És Uram, ezt szeretnénk mi is. Erre az örömre nézni. Uram, veled annyira csodálatos az élet. Nehéz, Uram, megtapasztaljuk a nehézségeket, de Uram, köszönöm, hogy nem választ el minket semmi a te szeretetettől. Uram, imádkozom, hogy a Váci Golgota egy örömteli gyülekezet legyen, ahol senkit nem nézünk le, hanem egymást különnek tartjuk. Hogy nem a magunk hasznát keressük csak, hanem a másét is. Hogy szolgáljuk egymást, törődünk egymással, imádkozunk egymásért. Építsd ezt fel közöttünk, Uram, segíts ebben változni. És így kérlek, Uram, senkit ne engedj ma el, anélkül, hogy így ne tudnám megragadni azt, hogy mi volt az, amit Isten mondott. Hogy melyik területre szólt, Uram, hogy hol változzak. És Uram, köszönöm, hogy jó terveid vannak velünk. Elhívtál, mutattál nekünk álmokat, vágyakat adsz a szívünkbe is. Valósítsd meg, Jézus. És közben mi csak hadd feledkezzünk el magunkról. Hadd szolgáljunk téged, hadd szolgáljuk egymást. Hálásak vagyunk, Uram, hogy munkálkodsz. Köszönjük ezt az évet, ami mögöttünk van, és sok mindent, amiért hálásak lehetünk, Uram. És nem tudom, mennyi van előttünk, de tudjuk, hogy hűséges leszel, Uram. Te hűséges vagy, és nem változol. Küldd el a lelkedet ránk újra, frissen,
hogy mi szolgálhassuk egymást. Jézus, téged is, hogy betöltött a lélek, elkezdte szolgálni. Uram, mi is erre vágyunk. És hogy ne tekintsük akkor furcsának, ha valaki szolgának is kezel minket. Hogy ne várjunk tapsot, ne várjunk elismerést, köszönetet, hanem tudjunk észrevétlenek maradni. És neked szolgálni. Úgy szolgáljuk egymást, hogy közben a mennyben gyűjtünk kincset. Jézus, milyen felszabadító ez. Kérlek, Uram, és imádkozom, hogy ezt valósítsd meg közöttünk. A te nevedben imádkoztam. Amen.